Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Komáromi Zoltán háziorvos, egészségpolitikus a stúdióban. Üdvözlöm, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Azt javasoltam az előbb, hogy kezdjük már ezzel a néhány héttel ezelőtti megszólalással a Magyar Orvosi Kamara elnöke részéről, amiben hát már-már tőle szokatlanul kritikus hangvételben jelezte, hogy a kórházak helyzetén talán nem az arcfelismerő rendszerek segítenék a legtöbbet, hanem azok a méltó körülmények, hogy az orvosok itt tudják végezni a gyógyító munkájukat. Pedig hát ott azért, mintha lett volna egy nagy mozgás, előre fizetésrendezés, mintha ott...
Ez mikor is volt ez?
Nem is, most a közelmúltban,
igen,
nem?
Négy éve.
Igen.
Uh-huh. Na, szóval, ha egy belügyminiszter vezeti az egészségügyi ágazatot...
De milyen jól?
Igen, csendrend fegyelem.
Ellentétben elődjével azért...
Igen, egyébként ahhoz képest, mondjuk, de azt tanulmulni azért...
Ahhoz
dolgozni kellett volna nagyon. Szóval egy belügyminiszternek a logikája, és volt egy ilyen Szeretlek Magyarország Egyesületnek, volt egy ilyen esti rendezvény a Réva utcába, ahol nagyon egyértelműen nem is tagadta, hogy neki van egy beállt vezetési stílusa, ha ő neki közlekedési vállalatot, űrkutatást vagy egészségügyet kell vezetni, akkor ő ugyanazt csinálja, és működni fog, mert hogy miért nem működne. Csak hát azt felejti el belügyminiszter úr, hogy az egészségügy az az egészségügy, az orvoslás, a gyógyítás, ez egy intuitív, hogy mondjam,
szellemi... Honvéd kórház, erre csak azt mondok.
Igen, és a Honvéd kórházban is ugye hiába van katonás fegyelem, én elmúlt évben kétszer feküdtem be, egyszer egy Klebsiella fertőzéssel, utána egy Escherichia coli fertőzéssel jöttem ki.
Ilyen egzotikus dolgok ezek.
Így van, egyikkel egy hónapot, a másikkal három hetet.
Az jött ki?
Jöttem ki.
Jaj, nem azzal ment be?
Nem, azzal jöttem
azt
ki.
Azt ott bent sikerült szerezni?
Igen, pedig én mostam kezet, meg fertőtlenítőt is használtam.
Sejtem, igen.
Na most takarítás az nem volt az első alkalommal.
Hát a körletben pedig az a legfontosabb.
Az lehet, csak éppen akkor volt takarítóvállalat csere, a régi társaság már nem takarított, az új meg még nem takarított, nekem meg az volt a pekem, hogy pont azon a héten feküdtem benne a sebészeten, és amikor én ezt szóvá tettem a nyugdíjas főorvosnak, akit ő régről ismertem, akkor mondta, hogy hát sajnos nekik nincsen utasítási jogkörük a takarítókra, tehát se a kórház menedzsmentjének, se az osztálynak, hogy mondjuk legyenek szívesek egy sebészeten mondjuk az asztalt is lefertőtleníteni, meg az ágyat is, meg a padlót is, meg egyéb, mert hogy ki van szervezve a Honvéd, Magyar Királyi Honvéd Kórházba a takarítás, és csak áttételesen a takarítóvállalat vezetőin keresztül tudnak kommunikálni, és ők azt mondták, hogy innentől kezdve őket nem érdekli, van antibiotikum, és megpróbálják meggyógyítani a kórházi
fertőzéseket. Igen, ez biztos, hogy nem a legjobb megoldás.
Meg a önpénzéből, mert hogy egy-egy ilyen antibiotikum kúra mondjuk 100-150 ezer forintba kerül.
A Magyar Orvos Kamara elnöke az onkológiai betegekkel kapcsolatos... ez egy nagyon fontos részletkérdés, ugye Karácsony Gergely azt ígérte, hogy mindenhol lesz MRI, azt hiszem minden orvos rendőben van.
Itt is és a tanácsadó egy kicsit...
Mire azt mondta valaki, hogy talán nem ez lenne a...
Ha szadtak volna.
Nem ott akad el a dolog, azt mondták a szakemberek, pontosan.
Nem ott akad el a dolog, ott nekik is azt kellett volna csinálni, egyébként nagyjából azt is csinálták, hogy kapacitásokat venni, és ezáltal hozzásegíteni, hogy egy gyanú esetén minél hamarabb kerüljön diagnosztizálásra egy beteg, mert az egyrészt a beteg élete és egészsége szempontjából egy meghatározó, hogy mondjuk egy daganatról igen vagy nem, és hogy van áttét vagy nincs áttét, ez elég sokat szokott számítani. Viszont a népgazdaság szempontjából is rengeteget számít, hogy egy 15 perces műtéttel kiveszem azt a borsónyi vagy babnyi nyirokcsomót, ami a problémát okozza, vagy pedig hetekig, hónapokig tartó kemoterápiát és sugárterápiát kell sokkal kisebb eséllyel alkalmazni, mert már amikor a diagnózis megszületett, addigra az áttétek is elnyomáztak. Na most itt is végül is kapacitást vettek, de azt itt is a kormányzat azért eléggé csúnyán átvágta a fővárosi önkormányzatot, mert az az 50 millió forint, annak tulajdonképpen a 30%-a érkezett meg, és a többit elfelejtették.
Hát fizetni. És nem az önkormányzatot vágta át, hanem azokat a daganatos így embereket. Van, szóval ebbe az a borzasztó, hogy amikor ez a bosszú agyárat folyik, annak nem a Karácsony Gergely lesz az áldozata, őnek jövő annak rossz napjai biztos, de vállalt egy melót, hanem a vétlen áldozatok sorának. De
hogy egész egészségügy erről szól, hogy az, hogy nem működik, az szenvednek a benne dolgozók, az egy dolog, de a munkadarab az mégiscsak egy-egy ember, és az a munkadarab, annak lelke van, teste van, érzése van, fájdalma van, és azt valamit csinálni kellene vele, és hogyha erre mindig hónapokat kell várni, hogy a következő lépést meg tudjuk tenni, akkor ez az egészségügy gyakorlatilag nem működik, és hát most már átéljük évek óta.
A félfüllel hallottam egy szakértőt, aki arról beszélt, hogy igazából nem azzal van baj a gyors diagnózissal, mert a magánszféra, magánrendelésbe berohan az ember, és megcsináltatja ezt magának.
Mindent megcsinál.
De azt mondta, hogy utána viszont úgy tud csak átlépni az államiba, hogy újra kezdi előről, és kivárja. És na, ott van a gond, amikor megvan a diagnózis, de még semmi nem történik.
Nem, itt is jön egy belügyminiszteri leegyszerűsítés, hogy majd ők ketté vágják a magánegészségügyet, meg az állami egészségügyet, hosszába vagy keresztbe. De azt felejtik el, hogy összesen már ahhoz is kevés szakemberünk van, nem csak orvos, hanem ápolói személyzet is, hogy egy egészségügyet működtessünk. Tehát nem tudunk párhuzamosan egy magán és egy állami egészségügyet működtetni, tehát muszáj egy-egy embernek itt is és ott is dolgozni. Na most, ha megnehezítik azt, hogy a beteg érdekében menjen ez a dolog tovább, és csináljuk, és haladjunk, akkor az orvos is, meg a beteg is meg ki fog találni egy rövidebb utat az erdőn át, ami rövidebb, mint a légvonal, és magyar szokás szerint ezt utána pedig jön a Nemzeti Védelmi Hivatal, és nem tudom hány, aztán most már 140-en vannak a belügyminisztérium állományában, akik csak azzal foglalkozzanak, hogy orvosokat, ápolókat lebuktassanak, provokáljanak, és a provokációnak bedőlő kollégákat pedig rabláncon elvigyék.
Ez szakmába vág.
Pontosan, de hát ez legalább értenek, és minden héten, hogyha átnézzük a hazai folyóiratokat, akkor látunk egy-egy rabláncon elvitt orvost, ápolót, aki
súlyos büntetések.
40-50 ezer forintokat is elfogadnak, tehát óriási, tényleg tönkreteszik az ország. Bocsánat, nem, hogy valaki félremagyarázza, utálom persze a hálapénzt, és utáltam mindig is életemben, és nagyon örülök, hogy megszűnt. Na de az egyik rossz helyett egy másik rosszat bevezetni, ami ráadásul még a működőképességet is rontja, annak mi értelme van?
Igen, ez egy kicsit furcsa, nem a műhibákat büntetik, hanem a hálapénz elfogadását. Ott persze azért, mert azt nehéz meglesni, ugye, mert nem értenek hozzá. Na de hogy...
De Ábrahám Lászlót meg lehetne kérdezni Szegedről, azért ő... Elég sok sztorit tudna műhibák környékéről mesélni.
Hogy van az, hogy egy orvos, mert hogy ezek az emberek, akik a kormány közelébe vagy a kormányban vannak, orvosok. Dolgoztak orvosként, orvos végzettségek. De azért van köztük olyan is.
Elenyésző.
Kásler Miklós dolgozott, vagy az úr
ember mesélni, hogy hogy működött a onkológiai intézet, amikor ő annak a főigazgatója volt, ugyanis én ott voltam körzeti orvos a 12. kerületben, és láttam, hogy a betegeim hogyan lettek ellátva, milyen módon szervezetlen volt az az egész intézmény, de Kásler Miklós akkor is triumfált ebből, hogy ő mennyi pénzt szerzett, és az ország onkológiai hálózatára szánt EU-s pénznek a 80%-át eltette.
Ügyes.
Nagyon ügyes, csak az a gyulai, meg a szegedi, meg a kecskeméti, meg a győri onkológia emiatt mondjuk nem tudta azt az ellátást biztosítani, mint amit biztosíthatott volna. Az onkológiai intézet kégolyóba pedig nem rendelkezett azzal a kapacitással, hogy a nyíregyházi betegeket ellássa.
Egyrészt, másrészt, mert a vidéken egészségesen élnek az emberek oda, nem kell annyi pénz, mondta ő magában, gondolom, de hogy, tehát akkor nem arra van szó, hogy meghűlnek, amikor hatalom közelébe kerülnek, hanem hülyén mennek oda, őket azért válogatják tiltja ki, mert
hülyék. Tudományos akadémián volt egy ülés ezelőtt másfél hónappal, ahol Mikola István is ott volt, és a végén odajött hozzám, és mondta, hogy üljünk már egy kicsit beszélgetni, mert ő nagyon el van keseredve, hogy ő hiába próbálna politikán belül egy kicsit javítani, segíteni ezt az egész folyamatot. Ő úgy látja, hogy az ő javaslatait és észrevételeit nem nagyon fogadja be a minisztérium. Hát mondtam pedig, hát egy asztalnál ültetek, tehát végül is talán el lehetne fogadni, hogy ő ért a egészségügyhöz, mert ő azért a kórházigazgatóságtól a véradó állomás, vagy véradó szolgálat vezetésén keresztül a miniszteri posztig, ő nagyon-nagyon sok
minden.
De nem
minden... ez az elvárás, hogy értsen hozzá.
Igen. Igen, és akik döntenek, és akik a döntéseket előkészítik a minisztérium és az államtitkárságon belül, azoknak nincsen meg az az alapvető tapasztalata, vagy gondolkodási készsége, mint ami nekünk megvan, amikor kijön egy hajnal kettőkor kijött miniszteri rendelet, vagy kormányrendelet, és az ember végigfutja, és azt mondja, hogy itt hülyeség. És meg lehet mondani, hogy hol fog az megbukni. Na most, hogyha előtte mondjuk lenne egy tényleges szakmai egyeztetés, ami régen volt, mert én azért orvosi kamarában is dolgoztam annak idején 6 évig országos elnökségben, és tudom és emlékszem rá, hogy mind a Google Árpád, mind Mikola István, mind Csehák Judit, mind Kökény Mihály idejében igenis voltak egyeztetések, és leültünk az asztal két oldalán, és végigvettük pontról pontra, hogyha ezt így határozza meg a kormányzat, annak milyen következményei lesznek, milyen veszélyei lehetnek, mi az, ami lesz kibúvó, vagy hogy, és végülis ez egy jogalkotásnak a lényege, hogy jobbá tegye azt a rendszert, amire az vonatkozik. Na most, aki erre nem figyel...
Van egy ilyen
naivista, igen.
Van a másik, amikor azt akarjuk azt mondani, hogy mind az egészségügyi minisztérium, a kulturális minisztérium, nem tudom, az építési minisztérium mi a hatalomban maradásunkat szolgálja elsődlegesen, és másodlagosan persze figyelj már azok betegekre is oda, de mondom, ez a dolga elsősorban.
Jó, csak hát már lassan 9 millió alá csökken a népesség, egyrészt a halálozásnak a extrém számai miatt, másrészt a kivándorlás extrém számai miatt, harmadik pedig a születéseknek az extrém csökkenése miatt. Na most ugye néhány évvel ezelőtt hidegrázást kaptunk, amikor mondták, hogy majd 2050-re 6 millióan leszünk ebben a csodálatos
én
országban.
Nem, én fellélegeztem.
Igen, csak látszik, hogy ebbe az irányba nagy lépéseket teszünk.
Nincs sehol előírva, hogy 10 millióan kell, hogy itt lakjunk.
Nem olyan szép szám az.
Nem, 5 millió is nagyon szép
ezt
szám.
Ezt tanultuk szépen az iskolában, hogy Magyarország 10 millió.
Norvégia 4 millió.
Hát, de annyi is volt, igen, és annyi is maradt.
Na, de ez a furcsa egyébként, hogy tehát egyrészt van egy népesség szaporodás az egész bolygón, már nem az egész bolygón, bizonyos helyeken erőteljesebben, és másrészt meg azt gondoljuk, hogy ez még legyünk többen, mert az valami pozitív dolog. Hogy...
Na jó, csak ki fogja megtermelni azt a pénzt, amiből mondjuk a mi nyugdíjunkat ki fogják senki. Fizetni 10 év
de az már most is el lett lopva szerintem, jó, tehát de... mindegyik termelték-e, vagy nem.
Jó, de azért lenne egy matematikai alapja legyen
ja,
már ennek.
Ja. A másik meg, amiről hallottam, megint csak félfüllel sajnos nem figyeltem oda egészen, az a gyermekügyeletek rendszerének átszervezése, ami már vidéken akkora sikert aratott, hogy most megérkezik ugye Budapestre is, de mi ennek a lényege, vagy mi ez az egész?
Ez megint egy logikai kérdés, és ezt nem érti meg a minisztérium, vagy az államtitkár úr, hogyha van egy alulfinanszírozott, rosszul szervezett, de működő ügyelet, amit egyébként majdnem mindenki szíd, mert hogy nem veszik fel a telefont, nem érnek ki időbe, stb. Ha ezt fölcserélem egy országosan egységesen működtetett, ugyanannyi pénzből működtetett, kevesebb telephelyen, szűkített óraszámba működtetett ügyeletre, akkor az mitől lesz jobb?
Gyorsabban odaérnek.
Nem érnek oda, mert nem veszik fel a telefont. Tehát gyakorlatilag ez a 1830-as telefonszám az óriási ötlet, hogy bárhol az országban mobilon vagy vonalason fölveszem és tárcsázom, akkor az annak a megyének a diszpécsere jelentkezik. Igen, ám csak ha nem ültetnek elég operátort a telefonkészülékek mellé, akkor kicsöng, és nem
sajnos
veszi fel senki.
Sajnos minden alkalmazottunk foglalt, kérjük ismételje meg, hívásra, de később időpont. egy néni ül ott, és jegyzett el egy tintacerűvel.
Nem.
Mert akik ott fölveszik a telefont, azok tényleg képzelt, gyakorlott mentőirányítók, tehát ők ténylegesen tudnak döntést is hozni a telefonon beérkező információk alapján, de ha kevesen vannak, akkor logikus, hogy a hozzáférhetőség
nem
semmi.
Nem tudnak négy beszélgetést egyszerre folytatni?
Hát inkább egyet folytassanak, és az jól, de amikor Pest megyébe kijelölnek három gyerekügyeletet olyan útviszonyok mellett, ami mondjuk nyáron dugó, télen meg járhatatlan, és csodálkoznak azon, hogy a szülők bevágják a kocsiba a gyereket, és nem az ügyeletre viszik, hanem behozzák Budapestre, hát a Hempálba, vagy a Betesdába, vagy a János kórházba, mert ott lehet, hogy várni kell 3 vagy 4 órát, de ha nagyon rosszul van a gyerek, akkor előre veszik, és ezért már a Hempálba, Roxy elvek szerint már a lépcsőn kint az utcán elkezdődik a betegeknek a triás szűrése, mert annyian vannak. Nos, ahelyett, hogy lenne 5 ügyelet például a gyerekekre vonatkozóan.
Ez egy takarékossági megfontolás? Nincs. Vagy pénz. A központosítási
őrület?
Nem adtak
rá több pénzt.
Hát de miért nem
ebből
adtak
ez
rá?
Jó.
Ez,
hát nem akarnak
ez
rá.
Olyan, mint hogy mi értelme van annak, hogy minden évvégére van egy csomó adósság a kórházaknak, amit kifizetnek. Miért nem adják oda?
Nem a kórházaknak van, a tárcának van adóssága.
De a kórházigazgatók elszórják.
Elbizony. A 2 forintot meg a 3,50-et.
WC papírra, meg mindenre, villanyszámlára.
Igen, és aztán utána jól kirúgják első körbe a kórházigazgatókat, fölvesznek helyettük másokat, akiknek ugyanannyi a hatáskörük, tehát ők se tudnak más csinálni. Ezek után jön az okfőfőigazgató, azt rúgják ki, aztán egymás után tegnap is kirúgtak egy főigazgató helyettest. Úgyhogy tulajdonképpen...
Szóval nincs pénz. Tehát nincs pénz.
Ennyi pénzből nem lehet egészségügyet csinálni. Fele annyit költ Magyarország a közfinanszírozott egészségügyi rendszer működtetésére, mint az EU-s átlag, de még a lengyel vagy cseh, most már lassan a románok is sokkal jobb minőséget tudnak megfizetni, mert több pénzt tesznek bele. Nem lehet, ezt egyébként nem lehet megúszni.
Igen, csak az egészségügy nem úgy omlik össze, hogy egyszer csak kiteszik a bezárt táblákat a kórházakra, hanem úgy, hogy működik, csak csökken a várható életkor, a túlélési esélyek,
bla, bla, bla. Magyarországon, ha 3 orvos és 3 ápoló marad, egy Dunántúlon, egy Budapesten és egy a Tiszántúlon, akkor tulajdonképpen nem omlott össze az egészségügy, mert működik, kicsit hosszú lesz a várólista.
Az most se rövid.
De így nem is rövidül.
Csípőprotézisre azt hiszem, hogy 108 valami napot adtak valakinek, viszont azt hiszem, hogy hájog műtétre nagyon
gyorsak. De a csípőizületprotézisre nem ez a legnagyobb baj, mert ha ott is, ha adnának pénzt rá, akkor meg tudnák operálni, mert ugye a bódba meg lehet venni a csípőprotézist, csak annak van egy ára.
Van.
Viszont, hogyha az állam nem fizeti ki a csípőizületprotézis műtéthez való, most hasamlőtök, mondok egy számot, 142 féle kis kötszert, vegyszert, alkatrészt, egyebet, és nem fizeti ki az ezzel dolgozó embereknek a tisztességes munkabérét, adóját, egyebet, akkor oda jutunk, hogy amikor mondjuk bedobnak 5 milliárd forintot, hogy most, de Isten bizony, hogy most lerövidítjük a várólistákat, és akkor rákérdezek egy-két kórházigazgatóra, hogy ne haragudjatok, hát bedobtak 5 milliárd forintot, ti miért csak 15 műtétet vállaltatok? Ja, mert hogy minden műtéten 1 millió forintot bukunk, mert annyival kevesebbet fizet az OEP érte. Tehát ők karitatíve a kórház számlájára 15 millió bevállaltak ezzel a 15 műtéttel.
De ez nem várható el tőlük.
De ez nem jól működik.
Értem.
Az kellene, hogy lenne egy minimális haszon rajta, vagy minimális nyereség rajta, és az a orvos, aki aznap a 3. csípőizületprotézis műtétbe mosakszik be, az azt mondja, hogy jó, 2 órával tovább maradtam be, de egyrészt jó érzésem van, mert egy embernek lerövidítettem a szenvedését, másrészt meg a hónap végén látom az átutaláson egy kicsit több pénzt.
Az egészségügy nem üzlet.
Az egészségügy üzlet. Mindenki számára üzlet, a beszállító számára is, mert azért gyárt csípőprotézist, vagy azért gyárt kötszert, vagy azért gyárt orvosi műszert, mert abból akar megélni, mert a dolgozóit abból fizeti ki, abból fejleszti a terméket, abból fizeti a villanyszámlát, ő neki az a megélhetése.
Ha kifizetik neki.
Aki benne dolgozik, az szeretne jól élni. Egy megint 15 éve szajkózom, hogy egy skandináv országba jött egy törvény, hogy egy orvos egy rendelés 8 óra idejére hány beteget láthat el. És itt limitálták, nem alul, fölülről.
140.
24-et. Ez volt a maximum létszám. Találós kérdés, hogy ez ki intézte, ki indította el ennek a törvénykezésnek a ötletét.
Ezek az orvosok.
Nem, a betegszervezetek. Ugyanis azt mondták, hogy minden betegnek joga van kipihent egészségügyi személyzettel találkozni, és mindenkinek joga van, annyi időt foglalkozzanak vele, ami az ő problémája megoldására szükséges.
És ne azon gondolkozzon közben az orvos, hogy hogy fizeti ki a villanyszámlát.
Igen. Vagy hogy megy a másodállásába, vagy a harmadállásába.
Oké, de hogy közben meglátjuk, a közoktatás sem drogyott térdre, az egészség is van, hogy az emberek pedig nem tudom, hogy azt gondolják, hogy ez valami természeti erő, hogy hát rossz az egészségügy.
Igen,
ilyen
csak 2 éve nyugdíjba mentem. Mert egyrészt összeférhetetlenség volt, de ezt meg lehetett volna oldani, hogy a praxisom megmaradjon és működjön valahogy, de olyan lehetetlen körülmények voltak már 2,5 évvel ezelőtt is, hogy egy beteget elhelyezni, egy betegutat leszervezni, az naponta 8-10 beteg esetében már gondot okozott, hogy hiába adtam egy beutalót a legjobb tudásom szerint, mert hogy volt egy ötletem, hogy meg kéne nézni, hogy van-e valami olyan baj, amire éppen én gondolok, és azért 40 év után az embernek már kialakul valamennyire egy kis
diagnosztikai rutinja. Vagy ha nem, akkor nagy a baj.
De amikor 1 hónapra, meg 2 hónapra kapnak, tehát hasi ultrahangvizsgálatra betegek időpontot, úgy nem lehet beszélgetni, hogy ő föltesz egy kérdést, én hazamegyek, megvacsorázok, visszajövök és válaszolok rá.
Én elmentem,
kicsit
pontatott
lenne.
Kértem beutalót a lábszáramon, a közvetőorvos alap azt gondolta, hogy szerintem szoriázis. És kaptam is beutalót 2 hónap múlva, amikor elmentem, és nem volt ott. És mondták, elnézést, de így nem tudjuk megállapítani, mert nem látjuk. És mondtam, jó, de higgyel, hogy nem azt tartott, hogy én a Fillér utcából a Kapás utcáig eljöttem, nem azt tartott 2 hónapig. Mondta, hogy ha legközelebb előjön, akkor kérjék megint beutalót, de fotózzam.
Igen.
Mondtam, jó, de akkor csak elküldöm a fotót, nem?
Igen, egyébként működés már.
Hát persze, anyajegyek meg ilyenek ügyében van, nagyon jól
működik. De hála Isten, mondjuk ezt is ki kéne fizetni. Tehát egy telemedicinát mindenki csinálja kényszerűségből, de ez a civilizált országokban ennek tarifája van. Tehát egy orvos leül a képernyő elé, és 10-15 beteget megnéz, diagnosztizál, leletet ad róla, és validálja, azért jár pénz, mintha beteg ott ült volna vele szemben.
Pénz, de itt is jár,
itt nem jár. Itt nem jár.
Hogy oda ül valaki hobbiból?
Igen. Igen.
De hát azért
ügyeletbe.
De miért?
Mert nem. Ja, és az előző mondat, tehát 2 éve nyugdíjba mentem, és ma is, tehát most itt még vártam a adásra, és 2 volt betegem, illetve ismerősöm jelentkezett, hogy segítsek, mert onkológiai esetben egyébként mind a 2 megyei városban nem kap ellátást, de olyan időpontra írták ki, amiben már lehetséges, hogy a temetés is bele fog férni, és segítsek neki, és megmondom, hogy nem tudok segíteni, mert már nem vagyok a rendszernek a része, de legalább mondjak valakit, aki segít. És napi 3-4 telefon, és 2,5 éve nyugdíjba mentem.
Nem szokás nyugdíjba menni orvosnak, közvetlenül általában, főleg nem.
És hogyha nem mentem volna nyugdíjba, akkor az azt jelenteni, hogy 2000 betegért felelősséget vállalok január 1-től december 31-ig, amit viszont tisztességesen ilyen feltételek mellett az ember már nem vállalhat.
Ez nagyon érdekes kérdés egyébként. A pedagógusoknál is ugyanezt érzem. Tudják, hogy már eleve a nemzeti alaptanterv úgy, ahogy van, olyan, amilyen, de plusz még lehetőség sincs azt átadni olyan formában, ahogy szeretnék, csak mégis azt gondolják, hogy legalább itt vagyok, aztán melegben vannak, azt mondok nekik valamit.
De kémia-fizika tagozaton végeztem gimnáziumot egy alföldi kisvárosba, Szentes, most éppen előkerül.
Mindenki szentesi? Komolyan mondom.
Én nem mindenki, de én szentesi vagyok.
Te esküszöm, hogy mindenki szentesi.
Igen, de az egy zseniális gimnázium volt, most már szerintem nem az. És kémia-fizika tagozaton olyan zseniális történelem tanárunk volt, aki felkeltette az érdeklődésünket a történelem iránt. Eddig nem a tankönyvet mesélte, csak úgy mesélt róla. Olyan zseniális magyar tanárunk volt, hogy amikor bár a kisebbik lányom is főiskolás volt, és akkor volt az alföldi féle tragédia a nemzetiben, akkor elmentünk, és megy a tragédia, és ránézek a feleségemre, és mondom, hogy itt kimaradt néhány sor. És a 20 éves gyermekünk riadtan ránk nézett, hogy ti fejből tudjátok az ember tragédiáját. Mondjuk, hogy nem az egészet, csak bizonyos részeit, mert volt kedvünk megtanulni.
Nagyon jókat hallok arról, most tényleg ez egy vakvágány, egy picit eltérünk az utó, de nagyon fontos, hogy a Szentesi Gimnáziumban erről készült valami anyag, film, könyv, valami, ez így feldolgozta valaki ezt az időszakát? Mert az olyan helyekről hallom, a legelképesztőbb művészek őrültek, rádiósok, mindenki, hogy mindenki ott végzett.
Én 73-ba érettségiztem, és akkor volt azt hiszem úgy hívták, hogy Szóljatok szép szavak, diák színpadok országos versenye, Petőfi Sándor évfordulóra, amit megnyert a Horváth Mihály Gimnázium, és én nem voltam a színpad tagja, csak mint technikai segédszemélyzet mentem velük mindenhova, és ezért ők egyébként, amikor felsorolták a színpadi tagokat, akkor Gáspár Sándor, Gáspár Tibor mellett én is szerepeltem, nem volt odaírva, hogy Lóti Futi, de ez egy olyan légkör volt, és egy olyan közösség volt, és Bácskai Miska bácsi, aki ennek az egésznek a kitalálója
jókor,
volt.
Jó helyen voltak ezek az emberek, vagy különlegesek voltak?
Olyan volt a gimnázium igazgatóság, hogy fölvállalta. Olyanok voltak a tanárok, akik ezt szintén fölvállalták és megcsinálták. Ők megtanulták a drámapedagógiát, megtanulták a színházi létnek az alapjait átadni érzelmileg a gyerekeknek. Azért nem véletlen Alföldi Róbert, amikor érettségizett, akkor a tablójukon oda van írva, hogy ekkor is ekkor találkozunk a Nemzeti Színházban, 18 évesen avval az ambícióval indultak neki a világnak, hogy mi leszünk a nemzet.
És az a pont, hogy ők is lettek.
Igen.
Mert ez a furcsa, mert nem mindenki ambíció, persze Miskolcon is megvolt, de hogy a kérdés inkább az, hogy...
Jó, de a Miskolci Színház is milyen zseniális volt, a Kaposvári Színház milyen. Amikor hagyják, hogy a művészetek működjenek, amikor hagyják, hogy az egészségügyet is, az egészségügyért elkötelezett szakemberek csinálják, amikor hagyják, hogy az iskolákba olyan tanárok kerüljenek, és olyanok jelentkezzenek főiskolára, egyetemre. Én Keser Imrét, aki a Szentesi Gimnáziumnak egy emblematikus tanára volt. Én egyetemista koromban ismertem, ott sétáltatta az Aradi Vértanúk terén a kutyáját, és akkor beszélgettünk, én mint orvostalgató, ő mint
ezek az emberek az a baj, hogy nem tudnak feltétlenül lojálisak lenni.
Itt a szabadság a kulcsszó.
Hát álljunk már meg.
Hagyjuk az... már,
de hogy
dolgot.
Hogy hagynánk már, hagyja már, nem hagyjuk.
De
ez... hol szabadság adja. De hogy a kérdés...
Szabad néptes. Csuda dolgokat ez a
versenyi. Állítólag, de hát a piramisokat nem a szabad nép épített.
Hát nem.
De hogy visszatérve egy picit erre a történetre, hogy a Mérő László mondta most valahol, hogyha ő szeretne egy igazi jó tanintézményt csinálni, akkor választana három fantasztikus pedagógust, és jó megfizetni őket, és hogy ez rohadtul nem kerülne sokba. És hogy itt ez történt gyakorlatilag?
Egy-kettő, az a baj, hogyha a középiskolában nem alapozzák meg a későbbi tudást, akkor már az egyetemen nem lesz mire építeni, és sajnos az egyetemekről is elmennek azok az oktatók, az a pont az a réteg, az a 30-40 év közti réteg, aki tudná adni a tudását, és lenne értelme, amit ő átad, most anatómiától idegsebészetig teljesen mindegy, miről van szó, de hogyha nincs kitől megtanulni a szakmát, akkor akikben megvan az a motiváció, hogy de jó lenne, akkor az már egyetem végén már menekül külföldre, vagy még esetleg próbát tesz egy-két évig, hogy hát, ha lesz itt valami, és utána menekül külföldre, és ez szörnyű, hogy itt maradunk szakemberek nélkül.
Mondjuk mi az a szerencsés tanítványok és középiskások voltunk, akiket az 56 miatt hátasorolt egyetemi tanárok tanítottak a gimnáziumokban, tehát azt se felejtsük el, hogy hatalmas tudású professzorok ültek ott, megalázva és megbüntetve a gimnáziumban.
Világos, csak amikor éppen most voltam a Szentesi csöndes tüntetés, mert azért kíváncsi voltam, és hát Keser Imréket levittem, mert ha már én kocsival megyek, akkor ne egyedül menjek. És beszélgettünk arról, hogy egy-két évente leváltják az egyébként fideszes pártkatona igazgatókat is, és volt egy Szőlősi Géza bácsi, nekünk bácsi igazgató, aki azt hiszem, hogy 40-től 70-ig vagy 68-ig volt az igazgatója ennek az intézménynek, tehát 36 évet, vagy valahogy így.
Ja.
És érdekes módon működött, és egy kisvárosi gimnáziumban olyan tanárok voltak, akik például a üvöltő szeleket Magyarországon először egy ottani Mátyás tanár úr fordította le. De ezt mondhatnám azt, hogy egy szentesi kórházba olyan sebészeti iskola működött, aminek a tanítványai az ország 15 vagy 16 megyei és városi kórházába csinálták utána tovább.
Talán az ivóvízben az lehetett, az ivóvíz miatt lehetett ez az egész.
Egy légkör. Egy légkör, hogy a város büszke volt.
Tehát egy gimnázium ki tudott sugározni egy sebészeti osztályra, igen, és igen, hogy ez egymásra hatott, akit ezek. Mikor ment tönkre egyébként az egész? Mikor indult tönkremenésnek?
Szerintem a 90-es években akkor elindult, de még akkor ilyen egyes kis műhelyek megmaradt. Például akár a Szentesi Kórház még megmaradt, meg a drámatagozat megmaradt. A mostani elmúlt 10-15 évben már minden gyanús, ami működik. És egy kisvárosnak megvolt az a motiváció, hogy ő büszke volt az intézményeire, az intézmények pedig büszkék voltak a városra. És azért ez egy érdekes együttélés.
De térjünk már egy kicsit a Kánikulára, hisz ugye tulajdonképpen az történt velem, hogy én gyűlölöm a légkondit, mert általában akkor autóban, ha légkondi van, akkor még kiszállok egy rövid út alatt, és már érzem, hogy magam lüktet, nyaki nyírok csomó vizet.
Nem tudjuk használni a légkondit.
Na jó, de miért nem tudjuk?
Azért, mert nem sokat akarunk tőle. Egy szobába, ahol kint mondjuk az ablakon túl van 38 fok, mert azért most napokban van. Hát egyrészt kell, hogy azért ott olyan hőszigetelt üveg legyen, hogy azért ne direkt befűtse föl a szobát a kinti hőmérséklet. Ez mondjuk alap. Ezek után, hogyha bekapcsolom a légkondit, akkor nem 16 meg 18 fokra kell beállítani, hanem csodája 25-26 fokra. És hogyha valakinek van türelme egy fél órát, egy órát várni, akkor tökéletesen jól fogja magát érezni, úgy, hogy ránéz a hőmérőre, és 26 fok van bent, de kint 38 is bent, normális. Ugyanez az autó. Kinnál az autó a utcán, süti a nap, bent 72 fok van körülbelül, tehát még minden meghal, aki benne hagytak véletlenül. Ha beülök, és azonnal is indulok, és a 70 fokba elkezdek vezetni, csodák csodája, neki fogok menni valakinek, mert nem arra vagyok berendezkedve, hogy 70 fokos közegben működjük.
Egy égető kormánytól.
De ha leengedem az ablakot, bekapcsolom a légkondit, és lehűtöm az autót, átszellőztetem az autót, majd amikor elindulok, akkor szintén 25 fokra beállítom azt a termosztátot, és jöjjön a levegő, mert jöjjön a levegő, de nem az ablakot húzom le most már, hogy van légkondi, csak ez a 16 fok, 18 fokra beállított légkondikba hód biztos mindenki megfázik, és mindenki beteg lesz, kiszárad a nyálkaártyája, a körülöttünk körengő baktériumok és vírusok ennek sikongva örülnek, mert ott rögtön meg tudnak telepedni, és rögtön elkezdenek szaporodni, és keveset iszunk, például.
Hát mi magyarok azért nem olyan keveset.
De vizet keveset, és teát keveset, holott minden órába 2-2,5 decit meg kell ilyenkor inni, annak is, aki tök egészséges, aki meg beteg, vagy cukorbeteg, vagy valami keringési betegsége, és nem mindegy, hogy milyen sűrű vér folyik a csővezetékben. Mert egy trombózis ugye általában attól alakul ki, hogy lelassul az áramlás, és elindulnak olyan folyamatok, amire nem kéne. Ha folyamatosan iszok, a jó a vesém, akkor csak kiválaszt annyit, amennyit ki kell, az is viszi magával azokat az anyagokat, amire nincsen szükségünk. Tehát ezek, de ezt meg kéne tanítani megint csak a 6-8-10 éves gyerekeknek, az iskolába egészségtan keretében, hogy egészségesen élni az azt jelenti, hogy nem csak, hogy van heti 5 torna órád, amiből 3-szor a lépcsőn föl leszaladgáltok, mert nincs elég tornaterem, hanem az, hogy mit egyél, mit igyál, mennyit egyél, mennyit igyál. A 8-10 éveseknek megtanítani, hogy amikor majd 18 éves leszel, és az alkohol, etilalkohol molekulával találkozol, akkor milyen formába igyál, mit igyál, mennyit igyál, hogy egyél, hogy igyál. Tehát ezek olyan kulturális és olyan viselkedési normák, aminek mindenkibe ott kéne lenni, és ez tanítható.
Hát de mondjuk pontosan tudjuk, hogy a magyar családok mindenre megtanítják a gyermekeiket, ezért nem is engedhetünk a közelükbe olyanokat, akik esetleg más szempontból vizsgálnak az életüket, viszont azért ezt nem lehet áthagyományozni, az extrém melegek. Én emlékszem egyébként, én a 90-es évek legelején voltam Athénban, meg lent még délebben is Krétán, meg olyan helyeken, ahol szembesültem ezzel a fajta meleggel, amivel most az utcán, hogy
és értek az
melbe vág, és igen, én nem, de ők igen, és hogy mozogtak, aktivitásokat fejtettek,
és milyen ruházat volt rajtuk például?
Förtámas, de hogy ez
az most, igen.
Igen, de hogy mindenkit Nikosznak hívtak. De ez mindegy, hanem hogy beleszületnek, vagy szóval igazából azon gondolkozom, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni? Hanyat fekszem és lihegek, és nem mozdulok meg éjszakáig, amíg le nem hűl, vagy lehet az aktivitástól, hogy belevinni ebbe az őrületbe?
Jó, de hát ez is tanult dolog. Siesta. Ugye mosolyogtunk rajta, hogy bizonyos országokban, hogy bezár minden. Miért? Mert be kell zárni.
Én ezt támogattam mindig is a siestát. Tehát tényleg akkor is, amikor év jégkorszak volt.
De hogy visszatérünk, 2000-es években, 2000-től 2008-9-ig 1500 egészségtanár kapott diplomát Magyarországon 4 egyetemen, de ezek közül jó néhányan még nem csak a bachelort, hanem a masterst is megcsinálták.
Ezek pedagógusok.
Ezek pedagógusok, átképeztük őket, volt, aki védőnőből lett, volt, aki mentőápolóból, volt, aki tanárból, volt, aki teljesen más szakmából, tehát ez egy másoddiploma volt gyakorlatilag, és ebből az 1500-ból, ha jók az információim, 10 tudtak elhelyezkedni a magyar iskola rendszerben. És
hiszen volt a tananyag része.
Egyrészt, másrészt nem is lett a tananyag része, és ilyen kiképzett szakemberek, ők kommunikációs képzést kaptak, szociológiát tanultak, pedagógiát tanultak, módszertant tanultak.
Most állás meg nem volt. Milyen igaza van Nagy Mártonnak? Az egyetemeken esztergályosokat kell képezni.
Biztos, csak az műtse meg Nagy Mártont egy esztergályos.
Szóval... Jó, oké, mi lenni, azért máshova megyünk műtetni. De hogy nem is ez a kérdés, hanem hogy tehát tényleg felkészületlenül ér minket. Én azt hittem, hogy egyrészt imádtam anyárat, tehát nekem volt egy ilyen izém, hogy az általános, hogy azért én is most már azért kifele az 50-ből, hogy ez most már nem esik jól nekem.
De muszáj, hát most ha nem tudjuk a időjárás befolyásolni, jó, akkor el kell menni Svédországba lakozni, de itt megvannak a módszerek, hogy mikor menjek ki az utcára, hogyan öltözzek, vegyek el fejemre egy szalmakalapot, hogy vigyek-e magammal fél liter. 25-30 évvel ezelőtt, ugye kijutottunk nyugatra és Rómába, mindenkinek ott volt a kezébe a fél literes ásványvizes, hogy milyen emberek, aztán rájöttünk, hogy ennek oka van, és megtanultuk. De amit annak idején gyerekkorunkban a nagymamánk tudott és megtanított, hogy amikor beteg a gyerek, akkor milyen levest kell neki főzni, galamblevest kell. Miért kell a galamblevest? Mert a galambnak a könnyen emészthető fehérjéje benne van a levesben, és ez az immunrendszert erősíti.
De mindig azt hittem, hogy a kollektív népi tudás azért a fele része orvaskamu, fele része hasznos. Orszarvuszarv potencia növelő, a galambleves jó. Azért ez mind a kettő annak a része.
Az tiszta, csak hogy kell lázat csillapítani. Ugye most mindenhol tele van, hogy 36-8-as lázzal nem fogadták a gyereket a sürgőségi osztályon. Uh-huh. 38 fél, 39 fokos lázat lehet otthon csillapítani, csak tudni kell, hogy a fizika szabályai használni kell.
Most azt is megtudtam, hogy nem kell csillapítani a lázat. Azt nem szabad.
40 fokos lázat?
Nem kell. Az szükség van arra.
Na, nem tudom. Nem.
Orvos szóval... mondta, itt volt. Igen. De, tehát,
szóval ezeket meg kéne mindenkinek tudni, tanulni, és akkor sokkal kényelmesebb, normálisabb életünk lenne, hogy csak azzal menjünk orvoshoz, ami ténylegesen problémát jelent, de ne nézzek el egy olyan problémát, tehát egy szívinfarktus vagy egy stroke-nál. Uh-huh. Mik azok a jelek, amik figyelmeztetni kell, és hogy akkor mit csináljak? Hát Svédországban előbb beszéltünk, óriási plakát kampány volt a 2000-es évek elején, hogy stroke egyenlő, és egy háromjegyű szám, ami mondjuk nálunk a 104, tehát hogy ne barkácsoljon, ne kezdjen gyógyszert beszedni, ne kezdjen orvost keresni, hanem hívja a mentőket.
Van, aki a vészhelyzet alapján diagnosztizált egyszer egy stroke-ot, már megnézte is.
Nagyon jó a vészhelyzet, ott legalább jó minták voltak. Nem magyar intézményrendszer, de az, hogy minden. Újraélesztés, ja. hogy sietni kell, hogy tímmunka, azért ezek adtak a népnek egy kis muníciót abba, hogy esetleg életben maradjon.
Mégis van egy réteg, aki nagyon veszélyeztetett. Tehát a nagyon idős, tényleg ezek az extrém 40 fok körüli melegek, nem embernek valók, és ez nem azt jelenti, hogy 40 fok van, ez azt jelenti, hogy 40 fok van árnyékban, amikor az ember terébe kapja.
Csak a nyugdíjas menjen 6 órakor a nyitásra a boltba, és 7 órakor már legyen otthon. És akkor otthon már csinál valamit, vagy menjen be egy plázába, és vigyen magával egy könyvet, és üljön le, és a légkondi használja ilyen szempontból, hogy olvasod bent, és délután 4-kor vagy 5-kor, amikor már menni kell, akkor menjen haza. Tehát ezek ilyen vásárlási szokások, életmódi szokások, hogy mikor menjen valaki moziba. Mert a mozik is ugye azért, hogyha már moziba akar menni, ugye ezek légkondicionált termek. Igen. És meg lehet ezt csinálni, hogy ne a legnagyobb kánikulába legyen utcán.
Tulajdonképpen azért most azt tettem észre magamon, főleg úgy, hogy így tegnap előtt, így, amikor utolsó napot, akkor lementem 5 óra 0-0 perckor a tópartra, hogy ide adnál jobbat, el nem tudok kézelni. 6-ra már visszaértem, és így pont sikerült ezt a dolgot megúsznom. Csak hát azt gondolnám, hogy akkor viszont tényleg, tehát akkor eljött az idő, hogy ki kell ürülnie mondjuk dél körül az városnak, és majd olyan 4 után így finoman benépesülnie.
Igen, csak mondjuk a 4-es, 6-os villamos vezetője az nem mehet haza sziasztázni, mert neki...
De neki egy klassz légkondicionált
hűtője van. Szó, hogy ezeket a kellene, hogy legyen. Tehát meg kell ezeket a dolgokat oldani, és egy államnak ez lenne a feladata. Erre kéne a pénzt költeni, hogy élhetővé tegye a országot.
És ezek ellenzékben mindig jól tudják, aztán amikor kormányon vannak.
Próbáljuk már, kéne azt szívesen kipróbálnám. Én 40 éve szidom a magyar egészségügyet, de tényleg, mert hogy mindig láttam, hogy valami nem működik, valami nem úgy működik.
De tényleg nem működött valami mindig.
De azért nem mindegy, hogy mondjuk az országban 6500 háziorvosi praxisból 180-ban nem volt orvos, vagy mint most 900-ban nincs orvos. Hogy a falusi körzeteknek az egy negyedében nincs orvos. Hogy Magyarországon 1.250.000 ember van, akinek nincs dedikált házi orvosa. Most csináltam a július 1-i statisztikát, van olyan mező kovácsházi járásban van egy olyan kollega, aki 4 praxist visz. 4.
Az mit jelent gyakorlatban?
Tehát viszi a sajátját, a mellette levőt, és egy szomszéd városba visz 2 praxist. Magyarul 2-3 órát van egy-egy helyen, napi 8-9 órát dolgozik. Nem tudom, meddig fogja bírni, most 48 éves, adja Isten, sokáig éljen még. Ja. Na, de ezt nem lehet csinálni. A másik, hogy a háziorvosnak az a feladata, hogy a prevenció, hogy odafigyeljen a betegeire, hogy észrevegye, hogy a beteg bejött a rendelőbe, és egy kicsit sápadtabb, mint szokott lenni. Na de, hogyha ugye 2 órát van egy helyen, és vadidegen betegek jönnek futószalagon, és csak alá kell írni a táppézes papírt, ez nem gyógyítás. És meddig lehet ezt a tempót bírni? És megnéztem ugyanebbe a járásba, hogy van 83 éves kollega, aki még dolgozik, 81 éves, 78 éves, 79 éves, de 65 és 70 között is vannak még, vagy 4-en, és a fele praxis üres. Ez ott Gyoma Endrő, Dévabánya környéke.
Egyébként ez hogy alakult így? Tehát egyrészt volt egyik oldalon az, hogy dicsérték a magyar orvosképzést. Azt mondták, az egy jó képzés. Tehát itt nem volt az, hogy jó napot kívánok, fekete kakast áldozunk krétakörben, és akkor talán... Tehát ez egy működő képzés volt. Nagyon jól kerestek az orvosok. Itt emlékszem. Van. Most, amiről beszélünk, az a korszak, amikor Szentes virágkora.
Jó, de ezért dolgoztunk 250 órát is, hogy sokat. Jól keresünk. Így van. Hát majd... volt olyan volt a nagyobbik gyerekem kicsi, hogy 26-ot ügyeltem egy 31 napos hónapba. 26-ot. Nem sok baj volt velem.
Jó, de 34-et nehezebb lett volna.
Az nehezebb.
De mindenesetre, hogy veszett el a presztízs? Mert ugye itt inkább az az érdekes.
Nem ment utána az oktatás a tudománynak. Tehát még kis túlzással 10 évvel ezelőtt is ugyanazokat a tudományokat tanították, mint nekünk a 70-es években. Hogy egy példát mondjak, a gyomorfekét mi sebészetből tanultuk. Mert hogy nem volt gyógyszer, hogy gyomorfekélyed van, akkor pihenjél, meg diétázzál, meg ha kilukadt a gyomrod, akkor meg megoperáljuk.
Igen.
És megmentjük az életedet. Ezek után jöttek a gyógyszerek, elment a gasztroenterológia, a belgyógyászatnak a csúcs teljesítmény. Volt olyan gyógyszer, amit minden megyébe egy gasztroenterológus javasolhatott. Egy. Tehát a Fejér megyében Google Árpád volt a megyei vezető gasztroenterológus.
Nem keveredő össze a Google-el, csak mondom.
De ő aztán miniszter lett is, egy nagyon zseniális kollega volt. És utána most, ha valakinek ég a gyomra, és bemegy a patikába, és azt mondja, hogy ég a gyomrom, akkor kap 4 darab, kimondhatom, mert úgyse jegyzi meg senki, Emozul mini tablettát, ami egyébként ugyanebben a kategóriába volt, amit csak megyei gasztroenterológus íratott föl, és azt mondják neki, hogy ezt vegye be ma meg holnap, és hétfőn menjen el orvoshoz.
Jó, hát változnak ezek az idők.
Na de akkor nem a sebészeten kell tanítani a gonyomorfekét.
És a szexuális úton terjedő betegségeket a teológián tanuljuk.
Hát az bőrgyógyászatból tanultuk akkor is.
Jó, az még akkor legalább a helyén van.
Csak akkor nem voltak antibiotikumok például, és azért egész más volt úgy gyógyítani, hogy a szumetrolin meg a maripen volt a két csúcsgyógyszer, mint most.
Doxiciklin jött aztán, brutális.
Bizony, voltak ilyenek.
Tetrán,
így van, az egy, ráadásul ugyanaz a családba tartozott.
Csodák
de a mostani gyerekek már nem tudják, vagy mostani fiatalok se tudják már, hogy mi ez.
A proszakot se
egyébként
tudják.
A Honvéd Kórházból hazahozott egyik fertőzést a szumetrolimmal sikerült meggyógyítani, ugyanis ezek a korszerű baktériumok már nem ismerik a régi gyógyszereket.
Nincsenek felkészülve a régi brutális terekre, ezek ilyen nagy spektrumú, ilyen mindent megölő cuccak voltak. Annyi maripent szedtem gyerekkoromban, szerintem már ott már abszolút szupertörzseim
vannak. Mert a légúti fertőzéseknek akkor még a 80-85%-át egy streptokokusz nevű baktérium okozta, a tüszös mandula gyulladást is például, és az a penicillinre nem rendelkezett ellenszerrel. Magyarul egy sima penicillinre meg lehetett gyógyítani.
Aztán kaptam ezt az injekcióba, ezt a csodálatos, nem tudom melyiket, az is még a 80-as évek.
Így, ha nagyot akartunk adni, akkor 1 millió-2 millió egység penicillint, azt ugye be kellett nyomni az embernek az izomzatában.
Kell, hogy ezt ilyen, tehát lábosba fertőtlenített fémtűkbe voltunk, és én nekem szerencsésen egy hepatitis epidémika, bém is így összejött, az se egy rossz dolog.
Hát ott is, hogyha betartotta volna mindenki a sterilizál, mert ott is kitalálták, hogy lehet egyébként nyomás kuktába.
Kuktába volt, igen. Kuktába,
mert a nyomás alatt ugye 110-120 fokos volt, mentek, és akkor már, igen. Hát én mentőnél kezdtem dolgozni 79-ben, és nekünk parátuszok voltak a táskába.
Parancsok?
Az ilyen fémhenger, aminek csavaros a teteje, és abba volt egy fecskendő, és négy vagy öt tű. És amikor visszaértünk egy bevetésről, akkor leadtuk a használtat, és volt a mentőállomáson egy mentőápoló, aki semmi másra nem foglalkozott, mint sterilezte ezeket a egyébként nem egyszer használatos.
Nem.
Akkora dolog volt, amikor tudtunk szerezni egy egyszer használatos kanült, amit már be lehetett betegbe tenni.
Hallottam ezt a heroinista barátaimtól is.
És amikor leadtunk egy beteget, akibe betettünk egy kanült, akkor a intenzívről el nem jöttünk, amíg nem adtak helyette egy másikat, mert a következő betegnek is kellett volna. Tehát ezek hősi idők voltak.
Komáromi Zoltán háziorvos egészségpolitikussal beszélgetek. Nagyon rég mondtam ezt, úgyhogy ez ideje, borzasztóan ideje volt, hogy ezt szóvozzuk meg. Hát azért lassan közelítünk a végéhez is, úgyhogy igazából ez az őrületes kánikula miatti tanácsadás lett volna a mai műsor gerince, de hogy is igen, tehát hogy ha nagyon meleg van, akkor nem kell kimenni a nagyon melegbe. Ez egy
vagy védekezni kell ellene. Ruházattal.
Kézzel, lábbal. Ruházattal védekezés az nagyon érdekes, mert az nem azt jelenti, hogy újatlan pólóba és tangába megyünk ki az utcára. Egyébként ez érdekes, mert nem logikus. Ha minden melegebb, annál kevesebb ruha. De nem.
Nem. A hőleadást nem szabad gátolni. Ez a klasszikus nyloning időszak. Az egy szörnyű. Ott katonaságnál ugye az volt a... Mi még voltunk
katonák. Mindenhol borzalmas volt a nyloning.
Így. Tehát és ott egyszerűen nem tudta leadni a szervezet a hőséget, és, vagy hő mennyiséget, és ezért hőgutát kapott.
Ugyanez vonatkozik a latex ruhákra is, főleg a testre tapadó fekete és cipzáron lelátott alkatrészeire.
És folyadékfogyasztás, és a fejnek a védelme, mert az agy, amitha fölmelegszik, akkor megnő az oxigén igénye. Ha nem melegszik föl, akkor marad ugyanannyi oxigén igénye, azt tudja teljesíteni a szervezet. Ilyen egyszerű fizikai, biológiai kérdéseken múlik egyébként az embernek az élete.
Vigyázzanak magunkra, mert Komáromi Zoltán már nincs benne a rendszerbe, én meg ugye nem is voltam soha, úgyhogy hát óvatosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást, jól beszélgetünk.
Minden jót, viszont hallásra, viszont látásra, önöknek is.